Hát egy gyülekezet, kedves testvéreim, hallgassátok Istennek azt a szent igéjét, amint olvasom előttetek a zsidókhoz írt levél második fejezetének az első 10 verséből. A zsidókhoz írt levél második fejezetének első 10 verséből, amíg olvasom Istennek igéjét, hallgassátok alázatos szívvel és keresztényekhez illően. Azért annál is inkább szükséges nekünk a hallottakra figyelmeznünk, hogy valaha el ne sodortassunk. Mert ha az angyaloktól hirdettetett beszéd erős volt, és minden bűn és engedetlenség elvette igazságos büntetését, mi módon menekedünk meg mi, hogyha nem törődünk ilyen nagy üdvösséggel, amelyet miután kezdetben hirdetett az Úr, azok, akik hallották, biztosítottak számunkra. Velük együtt bizonyságot tévén arról az Isten jelekkel, meg csodákkal és sokféle erőkkel, és a Szentléleknek közléseivel az ő akarata szerint. Mert nem angyaloknak vetette alá a jövendő világot, amelyről szólunk, sőt, bizonyságot tett valahol valaki mondván, micsoda az ember, hogy megemlékezel róla, avagy az embernek fia, hogy gondod van rá. Kisebbé tetted őt rövid időre az angyaloknál, dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt, és úrrá tetted kezeid munkáin. Mindent lábaid alá vetettél, mert azzal, hogy néki mindent alávetett, semmit sem hagyott alávetetlenül. De most még nem látjuk, hogy néki minden alávettetett. Azt azonban látjuk, hogy Jézus, aki egy kevés időre kisebbé tétetett az angyaloknál, a halál elszenvedésért dicsőséggel és tisztességgel koronáztatott meg, hogy az Isten kegyelméből mindenkiért megízlelje a halált. Mert illő volt, hogy akiért minden és aki által minden sok fiakat vezéreltetvén dicsőségre, az ő idvességük fejedelmét szenvedések által tegye tökéletessé. Istennek áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, befogadásán és megtartásán, az Úr szent lelke cselekedje, hogy az ő igéje teremje meg a maga gyümölcsét, az ő dicsőségére is mindenek javára. Most pedig, testvéreim, jöjjetek és imádkozzunk a mi Istenünkhöz a következő képben. Örökkévaló Istenünk, felséges mennyei Urunk, nekünk atyánk a Jézus Krisztusban, szívünk mindig csordultig tele van hálával, amikor eléd állhatunk, magasztalhatunk téged, és imádságban önthetjük ki szívünket előtted. Megvalljuk, Urunk, hogy mi nagyon gyarló emberek vagyunk. Nem lennénk méltók arra, hogy színed elé engedj bennünket, és mégis a te jóságod, szereteted és kegyelmed lehetővé teszi ezt számunkra, hogy színed elé léphessünk, és veled beszélgethessünk. Köszönjük, hogy te előbb szólsz hozzánk, hiszen te előbb szerettél minket. És mi erre a szóra, erre az atyai beszédre válaszolhatunk imádságos szívvel. Ó, Urunk Istenünk, őrizd meg bennünket mindig a kevésségtől, a gőgösségtől, hogy nagyoknak képzeljük magunkat. Adj mindig alázatos szívet és engedelmes lelket irántad. Urunk Istenünk, köszönjük, elhoztál bennünket ide, imádásod szent helyére ezen a szent napon. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy most is hirdeted a te ígédet, és most is válaszolhatunk mi erre. Urunk, kérünk téged, légy közöttünk szent lelkeddel. Nyitogasd a mi értelmünket, hogy emberileg is értsük azt, amit te mondani akarsz, de növeld a mi hitünket, hogy azzal elfogadjuk a te üzenetedet, amely üzenet, ami számunkra élet, amely üzenet számunkra megtartó erő. És köszönjük, hogy Jézus Krisztusban ezzel az ígével és ezzel az ezzel a felséges üzenettel van útunk hozzád, és mehetünk hozzád. Mehetünk hozzád, Urunk Istenünk, az örökké valóság útján. De addig is, amíg ezen a földön éltetsz, köszönjük, hogy élő kapcsolatunk lehet veled, és add, hogy ezt ne tudja megszakítani semmi, sem jelen való, se elkövetkezendő, sem halál, sem élet, sem semmi fejedelemség ne tudjon elszakítani a te szeretetettől, amely van a mi Urunk Jézus Krisztusunkban. Szenteld meg, Urunk Istenünk, ezt az alkalmat, ezt az órát, amit te előtted töltünk itt el a hívek gyülekezetében. Áld meg a te ígédnek hirdetését, hallgatását, befogadását és megtartását. Ingyen való kegyelmedből Jézus Krisztus Urunkért kérünk. Amen. Testvéreim, az ige hirdetésének hallgatására készülve énekeljük az előbb énekelt Rádai Pál szép énekének a 251. dicséretnek az utolsó versét, a 8. versét. Imádlak téged, egyedül Uramat, nem vetem másban én bizodalmamat. Szentelj meg minket a te igazságoddal, a te ígéd igazság. Amen. Szeretett gyülekezet, Istennek népe, hallgassátok Istennek szent ígéjét, amelynek alapján Isten szent lelke segítségével szeretnék előttetek szólni. Megvan ez az ige írva a 8. Zsoltárban, tekintve, hogy 10 versből áll az alapige leülve, hallgassátok meg a hozzáfűződő magyarázattal együtt. A 8. Zsoltárból így szól hozzánk Istennek szent igéje. Az Éneklő Mesternek a Szőlő Taposók című ének dallamára, Dávid Zsoltára. Mi Urunk Istenünk, milyen felséges a te neved az egész földön, aki az egekre helyezted dicsőségedet. A csecsemők és csecsopók szájával erősítetted meg hatalmadat a te ellenségeid miatt, hogy a gyűlölködőt és bosszúállót elnémítsd. Mikor látom egeidet, a te ujjaidnak munkáját, a holdat és a csillagokat, amelyeket teremtettél, micsoda az ember, mondom, hogy megemlékezel róla, és az embernek fia, hogy gondod van rejá, hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az angyaloknál, és dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt. Úrrá tetted őt kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél, juhokat és mindenféle barmot, és még a mezőnek vadait is. Az ég madarait és a tengerhalait, mindent, ami a tengerösvényein jár. Mi Urunk Istenünk, milyen felséges a te neved az egész földön. Szeretett testvéreim, a magyarországi bibliaolvasó kalauz mára ezt a zsoltát írja ki olvasmányként, és hadd mondjam meg, hogy ez a zsoltár nagyon a szívemhez nőtt, nagyon szeretem ezt a zsoltát, és örülök, hogy az Úr segítségével egy kicsit belemélyedhetünk most ennek a zsoltárnak a mondani valójába. Miről is van szó ebben az énekben? Azt látjuk, hogy a zsoltáros először is rácsodálkozik Istenre. És amikor rácsodálkozik és meglátja az ő felséges hatalmát, akkor nem tud más tenni, mint dicsőíti őt. Aztán rácsodálkozik a zsoltáros az emberre. És úgy látja meg az embert, akiben megjelent az Istennek a szeretete, kegyelme, megváltása, és éppen ezért nem tudja befejezni a zsoltárt másképpen, mint hogy még egyszer dicsőítse az Úristent azért, amit az emberért tett. És végül ez a zsoltár bennünket, akik most hallgatjuk ezt az igehirdetést, vagy akik olvassák ezt a bibliai ígét, ezen a vasárnapon ez a mondani való töltsön el minket is nagy hálával. Tudjunk rácsodálkozni mi is hódolattal a mi Istenünkre, aztán mi is csodálkozzunk rá az emberre, lássuk meg a mi emberi méltóságunkat, ugyanakkor viszont ne kezdjük el szépíteni a mi bűneinket, hanem bűnbánattal gondoljunk emberségünk sok-sok fogyatkozására, sok-sok méltatlanságára. Aztán ne a magunk normái szerint próbáljunk élni, hanem Isten akaratára hangolódjunk rá, és vele való közösségben, áldott kapcsolatban készüljünk a mi üdvösséges jövendőnkre. Úgyhogy amíg élünk ezen a földön, mi is dicsőítsük a mi felséges Urunkat. Testvéreim, tehát az első dolog, amit meg kell jegyeznünk, hogy a keresztény embernek kötelessége, vagy inkább talán azt mondjam, úgy hadd mondjam, hogy kiváltsága. Áldott kiváltsága az, hogy megismerheti az örökkévaló Istent. Megismerhetjük a mi mennyei atyánkat az ő kijelentéseiből, mint az általános kijelentéséből, mint a különös kijelentéséből, és amikor megismertük őt, rácsodálkozhatunk mi is, mint a zsoltáros, és dicsőíthetjük őt, mert nem elég, testvéreim, hogy csodálatosnak tartjuk a mi atyánkat. Csodálatosnak tartjuk az ő műveit. Itt nem állhatunk meg. Kiváltságunk, hogy dicsőíthetjük is őt. Ez a mai alapige, első üzenete. Kálvin János a nagy reformátor így mondta el hitvallását, és úgy érzem, hogy ez a mi hitvallásunk is lehet. Egyedül Istené a dicsőség. Jézus Krisztus születésénél a mennyei seregek sokassága dicséri az Istent, és ezt mondja, dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek. Jézus Krisztus a főpapi imájában így szól, én dicsőítettelek téged, atyám, ezen a földön, elvégeztem azt a munkát, amit rám bíztál, hogy végezzem azt. És dicsőíti a mi Urunkat, Istenünket, az egész teremtett mindenség. Dicsőíti őt a föld. Érdekes, hogy a Biblia fordítások nem adják egészen világosan vissza az eredeti szövegnek az értelmét. Nevezetesen itt is a Károli fordításban azt olvastuk, hogy az egekre helyezted a te dicsőségedet. Szenci Molnár Albert, az istenes Zsoltár fordító érzett rá az eredeti mondani valónak a lényegére, amikor így mondja a 8. Zsoltárban, amit énekeltünk is, nagy dicsőséged az egész földre kihat, és felhat az egekre. Testvéreim, tehát nem csak az van ebben a Zsoltárban, hogy Isten az egekre helyezte a dicsőségét, természetes, az is benne van, hanem itt egy kölcsönhatásról van szó. Egy olyan hatásról, amely lefelé is hat, ugyanakkor pedig fölfelé is. Nevezetesen az Úristen dicsősége rásugárzik erre a földre, és ez a föld visszaadja, visszasugározza ezt a dicsőséget. Valahogy úgy tudnám én ezt jellemezni, testvéreim, én hétköznapi életből vett példával, hogy a szülő a szeretetét rásugározza a gyermekeire, és egy idő múltán ez a szeretet úgy visszasugárzik a szülőkre. Testvéreim, az ember vissza kell, hogy sugározza az Isten szeretetét. Mert testvéreim, dicsőíti valóban a természet az örökkévaló Istent. Nézzük meg, hogy milyen rend van a természetben. Jézus Krisztus ilyet mond a Máté evangélium a 7. fejezetének 16. versében, hogy a tövis soha nem terem szőlőt, és a bojtorjáról nem szednek fügét. Tehát rend van a természetben. Látjuk, rend van a föld forgásában, hiszen ezt tapasztaljuk a nappalok és éjszakák változásában. Vagy ahogy keringünk a nap körül, úgy változnak az évszakok, tavasz, nyár, ősz, tél követik egymást. Az örökkévaló Isten dicsőítik a virágok, sokszínű és sokféle illatú megnyilvánulásukkal, vagy pedig a madaraknak a sokszólamú éneke dicséri és dicsőíti az Úristen. És dicsőíti az a teremtési rend, amiben az ember szerencsére nem tud beleavatkozni. Mert azt látjuk, hogy ami jó volt ebben a világban, amire az Úristen azt mondta, hogy jó, sokszor, ha az ember bele tudott avatkozni, az elromlott. De az érintetlen természet a maga szépségében, csodálatosságában az Úristent dicsőíti. Testvéreim, tehát ez a föld visszasugározza az Úristen dicsőségét. Így énekeljük tehát a 8. Zsoltárban is, így érezhetjük mindnyájan, nagy dicsőséged az egész földre kiterjed, és felhat az egekre. De az Úristen dicsőíti az ég is. Nézzétek meg az égi testek futását, járását, azt a pontosságot, azt a rendet, ahogy érzékeljük a napnak a melegét, a fényét, és milyen csodálatos rend van a csillagok, a bolygók világában, az egymás közti vonzásnak és a taszításnak a törvényszerűsége, milyen csodálatosan érvényesül ebben a hatalmas, és azt gondolom az ember által megmérhetetlen hatalmasságában, törvényszerűségében. Azt mondják az írás magyarázók, szeretteim, hogy a 8. Zsoltár estiének volt. Valahol olvastam, valószínű úgy keletkezhetett ez a Zsoltár, hát ki tudja, évezredek messzeségéből már, ezek csak következtetések. Hogy a Zsoltáros kiült este a Sionon az ő háza elé, és nézte, hogy feszül a Sion felett az égbolt, és a hold teljes ragyogása, és a csillagok pompázása csodálatra ösztönözte őt. Testvéreim, annak idején, amikor én még gyerek voltam, nem hogy televízió, nem volt rádió is alig-alig. És azzal töltöttük a nyár esténket, hogy kiültünk a tornácra, engem a nagyapám, nagymamám nevelt, a két kedves áldott emlékezetű öreggel kiültünk háromasba, és néztük a csillagokat. Annál is inkább látszottak, mert hiszen akkor még az utcán csak egy puskalövésnyire volt egy-egy halványfényű villany, és teljes pompájában látszott az égbolt. Nem felejtem el, hogy a nagymamám, aki különösképpen hívő lelkű asszony volt, azt mondta, milyen csodálatos az Úristen alkotása. Sokszor elmondta. Hát valahogy így érezhetett a Zsoltáros is, és ebből az érzésből születhetett ez a 8. Zsoltár, de ennek a Zsoltárnak az ihletése nyomán írta a költő Rádai Pál a 251. dicséretet is, amit énekeltünk. Imád téged a napnak fényessége, az éjszakának titkos sötétsége. Imád a holdnak ő teljessége, a csillagoknak szép ékessége. Tehát van valami megható, van valami lélekbe markoló dolog, amikor az ember szétnéz a természetben, vagy éppen nézi a csillagos eget. Testvéreim, mindenben mi is az Úristen csodálatos művét kell, hogy lássuk. De a Zsoltáros rácsodálkozik az emberre is. És így fogalmazza meg a 8. Zsoltár az embernek a helyzetét, amikor látom egeidet és a te ujjaidnak munkáját, a holdat és a csillagokat, amelyeket teremtettél, azt mondom, mi kicsoda az ember, hogy megemlékezel róla, és az embernek fia, hogy gondod van rá. Hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az angyaloknál, dicsőséggel és tisztességgel koronáztad meg őt. Úrrá tetted őt kezeid munkáján, és mindent lábai alá vetettél. Testvéreim, figyeljétek meg, most nem azon csodálkozik a zsoltáros, amikor felnéz az égre, hogy milyen nagy az ember, hanem éppen azt látja, hogy ez a roppant mindenséghez olyan nagyon kicsik vagyunk. Az ember olyan parányi, de ennek a hatalmas úrnak, aki egy ilyen világmindenséget formált, gondja van az emberre, gondja van erre a parányi teremtményre, gondja van rád, és gondja van rám. És azt jelenti, hogy még a titkos gondolatainkat is ismeri, nem csak a mi járásunkat, kelésünket, hanem még a titkos gondolatainkat is. Ahogy a 139. zsoltárban olvassuk, Uram, még a nyelvemen sincs a szó, te már egészen érted azt. De van egy szép énekünk, a 270. dicséretnek, azt hiszem az 5. verse, így szól, ő hallja lelked óhajtásait, mit nem mernél megmondani néki szíved titkos panaszit, éppen bízvást megvallani, ha magadban tartod, ha nem mered neki elmondani, akkor is látja, tudja, pontosan ismeri. De Jézus is mond valamit az emberről, a Lukács írása szerint való Szent Evangélium 12. fejezetében azt mondja, hogy nem, de 5 verebet is meg lehet venni 2 filléren, és nincs azok közül egy sem Istennél elfelejtve, de néktek még a fejetek hajszála is szám vannak tartva. Ezen felül még azon is csodálkozik a zsoltáros, hogy azért az embernek van egy bizonyos nagysága. Azt mondja, hogy kevéssel tetted kisebbé az angyaloknál. Azonnal ott van az Isten cselekvése, nem én teszem magam naggyá. Az Úr tesz engem naggyá. A 8. zsoltár rokonságot mutat a teremtés történettel, közelebbről az ember teremtésének a történetével is, hiszen azt látjuk, hogy az embernek a dicsősége, a tisztessége, a méltósága az abban van, hogy Isten a maga képére és hasonlatosságára teremtette az embert. És az azt jelenti, hogy Isten az embert ártatlannak teremtette, tisztának teremtette, és a szabad akarat kockázatával teremtette. Ez az emberi létnek a csúcsa. Azonban jött egy baleset, egy édenkerti robbanás, a bűneset, amelyben elvesztette az ember a tisztaságát, elvesztette az ártatlanságát, és sok minden mást is. Hát ez az ember bukása, ez a mélység. De szeretteim, mégis az Úristen különös szeretete, hogy megmaradt az emberben bizonyos lehetőség, megmaradt a lehetőség a döntésre. És ez nagyon fontos dolog. Az egyik püspökünknek szlogenje volt, És nagyon sok igazság van benne, tetszik nekem, így szól ez a szlogen, aki nem tud dönteni, azt ledöntik. Aki pedig tud dönteni Isten mellett, az dönthetetlen lesz. Igaz ez, testvéreim, tehát megmaradt egy bizonyos méltóságunk. Dönthetünk az örökkévaló Isten mellett. Aztán van nekünk életerőnk, vannak képességeink, vannak értékeink, és nem elhanyagolható szempont, szeretteim, az, hogy bennünk van az isteni szeretetnek egy szikrája. És ezzel a szeretettel csodát lehet művelni. Ezzel a szeretettel nem csak Istenhez közelíthetünk, hanem felmelegíthetjük lelki módon a mi emberi környezetünket is. Testvéreim, hadd mondjam el nektek azt a szeretet csodájáról, amely az isteni szeretetnek a szikrája, hogy amikor én a műtét után az altatásban, öntudatlan állapotban feküdtem, egyszer azt éreztem, hogy valaki megsimogatja a homlokomat. Gondoljátok el, hogy egy olyan óriási, majdnem 5 órás műtét után, és az ember a vágásból, nem is kell ezt ragozni, hogy mivel jár a műtét, semmit nem éreztem. És amikor kitoltak a műtőből, azt éreztem, hogy valaki megsimogatja a homlokomat. És akkor abban a pillanatban bejött az én tudatomba, hogy ez az én feleségem lehet. És a következő pillanatban arra gondoltam, hogy most nekem valami jelet kellene adnom arról, hogy én ezt a simogatást érzem. Valamikor olvastam én egy történetet, hogy egy tetszhalottat sirattak, és a tetszhalottnak a szeméből kicsordult a könny. Hát megpróbáltam a kezemet emelgetni, nem sikerült. Próbáltam szólni, az se sikerült. És akkor a szememet próbáltam rebbenteni, és ez valahogy megrebbent. A feleségem észrevette, hogy valami módon reagáltam a szeretetére. Testvérém, a szeretet hatalmas erő. És ez nem a mi szeretünk, testvéreim, az Úristen szeretete. Amit kapunk, és visszasugározhatunk ő felé, és embertársaink felé. Na hát, ez az értékünk megvan, és rendkívül fontos az ember életében. Kicsoda hát az ember ebben a nagy ellentmondásosságában? Azt kell mondani először is bűnbánattal, hogy az ember még bűnös. Nem csak az ég madarain, vagy a mező vadain, vagy a tenger halain lett úrrá, hanem egymáson is uralkodik. Kényúrrá, zsarnokká lett az ember ebben a világban. Nem akar ráismerni az Úrra. Nem akar engedelmeskedni az Úrnak. És el akar újra és újra szakadni tőle. Viszont az ember méltósága, nagysága abban van, hogy amikor Jézus Krisztus Urunk áldozatát elfogadjuk, akkor igazi hatalmat és méltóságot kapunk, hogy Isten fiaivá lehetünk. Kicsoda az ember? Az ember az a valaki, aki párbeszédet folytathat Istennel. Az ember, aki magasra emelheti a kultúráját, a civilizációját, a technikáját, a műholdját felküldheti a Marsra is, másfelől viszont van egy ének az énekes könyvben, a 405. dicséretnek, Az első versében ezt olvassuk. Minden ember csak halandó. Minden test, mint fű virág, itt, ami van, mind romlandó, és elmúlik a világ. Lehet, hogy nagyoknak képzeljük magunkat, lehet, hogy nagyra törünk, mégis mulandók vagyunk. Tehát arra figyelmeztet mindnyájunkat ez a Zsoltár. Önmagunkban semmit nem érünk. Önmagunkban semkik és semmik vagyunk. De ha Jézus Krisztus megváltó Urunkkal közösségben maradunk, akkor örök életünk van, és ezt aláhúzom. És ezt gondolom nem először halljátok hangsúlyosan, nem lesz, hanem van, mert Jézus Krisztus Urunk a Golgotán megszerezte a mi számunkra. Mindnyájunk számára, akiknek élő kapcsolatunk lehet ő vele. Tehát ismétlem, a mi méltóságunk, nagyságunk nem önmagunktól van, nem önmagunkban van, hanem Isten részesít bennünket az ő dicsőségében. Ő részelte bennünket kegyelmének gazdagságában, és Jézus Krisztus hozott üdvösséges megváltást, mert a Krisztus drága vére útat nyit az örök létre, mondja az ének. Kicsoda az ember, kicsoda vagy te, testvérem? Az vagy-e, aki te is visszasugárzod a szeretetet, a hálát az örökkévaló Isten felé, akitől kaptad a szeretetet és a sok-sok ajándékot? Kicsoda az ember, még bűnös, de Jézus Krisztus által, az ő áldozata által igazzá lehet. És végül az alapigénk még arra is ösztönöz bennünket, hogy vonjuk le a következtetéseket mi is, mint ahogy levonta a Zsoltáros, mielőtt megírta ezt a Zsoltárt. Nézzük meg csak! Istentől egy parányi szikrát kaptunk mi, az ő dicsőségéből, az ő erejéből, csak egy parányi szikrát. Mégis milyen óriási dolgokat tud művelni az ember. Az előbb említettem technikájával, kultúrájával, civilizációjával. Ha mi ilyen nagy dolgokat tudunk mérni a kapott parányi szikrából, hát akkor az Úristen dicsősége milyen hatalmas lehet. Az ő ereje mekkora, testvéreim, ha megpróbálnánk belegondolni, csak beleszédülhetünk. Nem tudjuk mérni, hiába mérik a tudósok a sok-sok millió, nem kilométereket, hanem fényéveket. Nem tudjuk bemérni az Isten nagyságát és hatalmát. Nem tudjuk, hogy mekkora az ő dicsősége. Éppen ezért mi nem tehetünk mást, mint azt, hogy dicsőítjük őt a mindenség kiterjedt muzsikájával, a szférák zenéjével, vagy a földi világ természeti kórusával, az égi angyalok énekével. Dicsérjük őt teljes szívvel és teljes élettel. Sokan próbálnak alkudozni fél szívvel, fél élettel, két úrnak szolgálnak, két felé sántikálnak. Azt hiszem, ezekben a napokban olvassuk a Biblia olvasó kalóz szerint a királyok első könyvét, és éppen ezekben a napokban Illés története van ott szemünk előtt. Meddig sántikáltok még kétfelé, mondja Illés az akkori kétfele sántikáló embereknek. Nem lehet, testvéreim, Istent így dicsőíteni. Isten csak teljes szívvel és teljes élettel lehet dicsőíteni. Szeretett testvéreim, az is biztos, hogy nem mindig hatalmas szónoklatokkal, nem mindig hatalmas énekkarokkal lehet dicsőíteni Istent. Azt mondja a 8. Zsoltár, hogy a csecsemők és csecsszopók szája által is szereztél dicsőséget. Testvéreim, Isten az első karácsonyban a maga szeretetét egy kisgyermek képében mutatta meg az embernek. Virágvasárnapon, amikor Jézus bevonul Jeruzsálembe, amikor életében egyszer elfogadja, hogy királyként ünnepeljék nem csak a felnőttek, hanem a gyermekek is kiáltják neki a hozsánnát. És azt is tudjuk, hogy a gyermekek képesek a felnőttek közötti surlódásokat kiegyenlíteni, képesek arra, hogy a felnőttek haragos állapotát megszüntessék. Testvéreim, az írás magyarázók azonban úgy is értik ezt, hogy nem csak a gyermekek, hanem a világ erőtlenjei is beletartoznak ebbe a kategóriába. Úgy, ahogy a Korintusi 2. levél 9. fejezetének, illetve 12. fejezetének 9. versében olvassuk, elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Testvéreim, bocsánatot kérek, ha elmondtam, de ilyenkor mindig felötlik bennem egy kedves élményem. Volt valamikor az 1950-es években egy igen áldott életű evangélizátor, úgy hívták, hogy Karapál. Ő mondta el, hogy az egyik vasárnap délutáni ige hirdetését elmondta, és öntelten ment le a szószékről, és ment kifele az ajtón. Egy egyszerű néni megállította, azt mondta, tiszteltes úr, szép volt ez a prédikáció, de kár, hogy a tiszteltes úrnak nincs hite. És akkor ő megdöbbent ezen. És azt mondja, ő attól a pillanattól számítja a megtérését, amikor ez az egyszerű asszony rávilágított az ő életének hiányosságára. Dicsőítsük tehát mi is, ami Urunkat, Istenünket néki odaszentelt élettel, megtért élettel. Mire taníthat bennünket ez a 8. Zsoltár? Ez profécia is tulajdonképpen, mert amikor azt kérdezi, hogy micsoda az ember, hogy megemlékezel róla, akkor az Úristen szent lelke mondatta ezt vele. Ugyanis kiderül a zsidó levélből, hogy még Jézus Krisztusra is vonatkozik ez a profécia, mert azt mondja a zsidó levél írója, kevés időre kisebbé tétetett az angyaloknál a halál elszenvedését, viszont dicsőséggel és tisztességgel koronáztatott meg. Jézusról is szól ez az ige. Egy rövid időre, nagy pinteki kereszt idejére egy kicsit kisebb lett Jézus az angyaloknál, akiknek viszont ő is fejedelme. Viszont amikor az áldozatot bemutatta, utána visszanyerte a dicsőségét, visszanyerte azt a hatalmas tisztességet. És mindez azért történt, testvérem, hogy a te és az én nagyságomat, a te és az én méltóságomat Jézus Krisztusban visszakapjuk. Ő általa válhassunk újra Isten gyermekeivé. Őrészeltett tehát bennünket az Atya dicsőségében és méltóságában. Összefoglalom a mai ige üzenetét három pontban, tehát a Zsoltárossal együtt mi is csodálkozzunk rá Istenre, és dicsőítsük őt. Aztán csodálkozzunk rá az emberre a maga ellentmondásosságában, de akinek az Isten fiúsága igazán Jézus Krisztusban teljesedik ki, és következtetésünk eredménye nem lehet más, mint Isten dicsőítés teljes szívvel és teljes életünkkel. A 8. Zsoltár is Isten dicsőítésével zárul, azt mondja a 10. vers, mi Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész földön. És legyen a mi hitvallásunk is ez az énekvers, hát én, kibe lelket a jó teremtőtet, némán vesztegeljek, s ne dicsérjem őtet, nem. Sőt, minden lelki erőmet összeszedem, elmémnek szárnyain székhez emelkedem, szólok, s ha tétováz rebegése nyelvemnek, könnyűim tanúi lesznek tiszteletemnek. Amen. Testvéreim, ezt az énekverset a 248. dicséret második versében találjuk, és ezt énekeljük most ráfelelő énekként. Tehát a 248. dicséret második versét énekeljük. Drága Úrunk, köszönjük, hogy dicsérhetünk téged, nem csak a hívek gyülekezetében, hanem mindenkor. Mindenkor bevonulhatunk imádságunk belső szobájába, és ott magasztalhatunk téged, hódolhatunk előtted. Urunk Istenünk, ha megnézzük ezt a nagy világot, és hogyha megnézzük a mi életünkben bekövetkezett kisebb vagy nagyobb csodákat, csak azt mondhatjuk, Urunk, te cselekedtél, és te cselekszel velünk nagy dolgokat, hatalmas dolgokat, és enged, hogy lehessünk neked mindig nagyon hálásak, és a mi szeretetünk hadsugározzék vissza az egekbe, ahonnan eredetileg leszállt a földre ez a szeretet. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy amikor mélységekben járunk, akkor nem hagysz bennünket a mélységekben, pedig te dicsőséges Úr vagy, hanem lehajolsz a magasból, hogy felemelj bennünket. Köszönjük, hogy így küldted értünk Jézus Krisztust, aki által van nekünk menetelünk te hozzád. Add, hogy ő általa, ő benne, hadd tudjunk dicsőíteni téged, és kérünk téged, hogy ő általa is, ő benne hadd nyerjük el ismét a mi méltóságunkat, és a mi gyermeki, Isten gyermeki mi voltunkat. Urunk Istenünk, így írt szívünkbe az ígét. Könyörgünk hozzád magunkért, családunkért, házunk népért, közelben vagy távolban lévő szeretteinkért, gyülekezetünk tagjaiért, akik most távol vannak a várostól, lelkipásztor testvérünket és családját is a te oltalmazó szeretetedbe ajánljuk. Urunk Istenünk, imádkozunk hozzád az özvegyekért, árvákért, magános testvérekért, imádkozunk hozzád azokért, akik örömüket hordoznak. Te imádkozunk hozzád a bánkódó szívűekért. Te légy ott mindenkivel, és fogadd el az örömökben lévőknek a háláját, és te légy vigasztalójuk a bánatos szíveknek. Hálát adunk neked, Urunk Istenünk, azokért a testvérekért, akik meggyógyultak, könnyebb vagy talán súlyosabb betegségükből. Imádkozunk hozzád azokért, akik most is szenvednek. Talán súlyos kínok között várják a te szabadító szeretetedet otthon, kórházakban, klinikákon. Légy ott, mint gyógyító úr, az áldott orvos Jézus Krisztus által, és az aggódó szerető szíveket is te nyugtasd. Urunk Istenünk, imádkozunk hozzád a megszomorodott szívekért, a gyászolókért, vagy az emlékezőkért. Élő, feltámadott Jézus Krisztuson példája, hadd világosodjék meg előttük, aki ezt mondta nekünk, én élek, és ti is élni fogtok. Urunk Istenünk, hallgasd meg imádságunkat, áld meg a gyülekezetet, áld meg a gyülekezet minden alkalmát, amelyben téged keres, neked hódol, és téged imád. Jézus Krisztusunkért kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az újszegedi református egyházközség vezetősége nevében hálás szívvel és szeretettel köszönjük meg adakozó szereteteknek ilyen bizonyság tételét is. Tudjátok, mindig Jézus Krisztus Urunk gazdag lévén szegény élet érettünk, hogy mi az ő szegénység által meggazdagodjunk. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg a hirdetéseket. Először is szeretném azt hirdetni, hogy ha az Úr bűneinket nem nézi és életünket megtartja, a jövő vasárnap az úrasztalát megterítjük a gyülekezet számára. Lélekben mindenki készüljön arra, hogy méltó vendégnek találtassék a királyi vendégségben. Szeretettel hirdetem továbbá, hogy heti alkalmainkat a szokott időben megtartjuk, tehát hétfőn, holnap 18 óra 30 perckor ifjúsági óra lesz, kedden 18 órakor bibliaóra, szombaton 18 órakor imaóra. A jövő hét szombatján 14 óra 30 perckor, tehát fél háromkor A gyermekeknek úgynevezett krumpli délután lesz, ezt gondolom úgy megy, hogy az ige mellett beszélgetnek egy kicsit, és egy kis krumpli sötés fogja majd követni ezt az összejövetelt. Testvéreim, ma délután 15:30-kor, tehát 15:30-kor zsoltáros alkalom lesz Lupsea György testvérünknél. És végül azt is jelentem, hogy holnap hétfőn délután 14:30-kor nyugdíjas délután lesz az ige és imádság, valamint a gyülekezet összejöveteleinek alkalmaira igaz szeretettel hívunk és várunk minden kedves testvérünket, mindig azzal a kéréssel, hogy ne csak maguk jöjjenek, hanem hívjanak másokat is. Az Úr legyen a gyülekezetek őriző pásztora. Most Isten tiszteletünk végén énekeljük a 8. zsoltárnak a 3., 4., 5. és 9. versét, nemzeti imádságunkat, a himnuszt, majd utána fogadjuk Isten áldását. Tehát a 8. zsoltár 3., 4., 5. és 9. versét énekeljük. mind ezeknek utána szeretteim, a minden kegyelemnek Istene, aki az ő örök dicsőségére hívott el titeket a Jézus Krisztusban, ő tegyen tökéletesekké, erősekké, szilárdakká, álhatatosakká benneteket. Övé legyen a hatalom és a dicsőség mind örökkön örökké. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.